Jó estét kívánok! A Marosvásárhelyi Rádió szerkesztőségében neves vendégünk van, Gáspári Katilla, aki az Élet és Irodalom legutóbbi lapszámában, megrázta a pofonfát, megjelent egy cikke, az a címe, hogy Veszent Trianon, így ebben a formában. Azt hiszem, hogy elég sokan egyetértenek vele, ám a cikk címe mögé van egy kérdőjel is biggyeztve, mit jelent ez, Attila, és hogy fussunk neki ennek a dolognak, mint provokáció, mint gondolkodás.
Hát ha úgy olvasom ki a címet, jó estét kívánok, nagy tisztelettel mindenkinek, ha úgy olvasom ki a címet, ahogy annak idején 1973-ban Kajcsa Éva tanítónéni tanított a nagyváradi 4-es számú általános iskolában egy esszel Veszent Trianont, Otszó, utalás arra, hogy nagyon sokan rosszul használják sajnos ma a dömping szót, tehát dömpingáru lett a Trianon, olcsó, keleti, hasznavehetetlen, tucatáru, és ez a Veszent Trianont, ez arra utal, hogy ma bármilyen gond, ami felvetődik a közéletünkben és a magánéletünket érintő kérdésekben, a társadalomban, a politika rászokott arra, hogy letrianonozza. Tehát a Trianon a hibás mindennél. Tehát minden tökéletes volna, de Trianonnál történt valami, amiért nem jók az utak, amiért elmennek ma a fiatalok, amiért lopni kell a politikusoknak, amiért a közintézmények élén inkompatibilis emberek vannak, és mindent úgy ráfogunk Trianonra. És ez engem roppant dühít, hogy ahelyett, hogy megkeresnénk egy problémára megoldást, letrianonozzuk az egészet. És akkor a cikkben összeállítottam azt a pozitív részét a Trianonnak, hogy mi jót hozott ez a Trianon nekünk. És persze, hát gúnyolódom, de van egy része, ami számomra fontos, és akikkel beszélgettem eddig, nekik is nagyon úgy vettem észre fontos, hogy abban a pillanatban, ahogy Erdély Trianon után nem tartozik a nagy magyarsághoz, növesztett magának különböző hatalmas erejű központokat. Tehát nem az lett, hogy Budapest a központ, és mi kiszolgáljuk Budapestet, hanem kialakult Szatmár városállam, Nagyvárad városállam, Kolozsvár városállam, Marosvásárhely városállam, mindegyiknek saját kulturális identitást fejlesztő, építő és megtartó erővel. Tehát mindegyik városban volt helyi lap, mindegyik városban volt helyi színház, volt helyi könyvkiadás, helyi író. Pontosan tudtuk, és tudtuk, igen, mert ez 35 éve kezd eltűnni, hogy ki az író Kolozsváron, ki az író Nagyváradon, ki az író Marosvásárhelyen, és tényleg kialakult egy alternatív Magyarország ebben a periódusban, ami mára sajnos nincs. Ma megint azt veszem észre, hogy csak amit Budapestről küldenek, csak annak van értelme, csak az jó, csak az a fontos. Napokban olvastam, hogy megújult az EMKE. Na hát ezt már régóta várjuk, ugye 40 óta, hogy megújuljon az EMKE, az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület, de a megújulás tiszteletére elhoznak Budapestről egy Vas Albert emlékműsor. Tényleg az agyam megáll. Tényleg nem találtak a környéken senkit méltónak arra, hogy március 15-ét megünnepelje. Budapestről egy háborús bűnös Vas Albertnek az egyik leghitványabb művét.
Két mű is szerepel ebben a bizonyos előadásban, a Jönnek és az Adjátok vissza a hegyeimet című művekből összeállított előadás, ha minden igaz. Ezzel megnyomtuk a piros gombot, mert mindenki gondol, amit gondol Vas Albertről. Van, aki a román állam szerint háborús bűnös, nagyon sokan tagadják ezt. De tény, ami tény, hogy Vas Albert is, Trianon is olyan témákká, szimbólumokká nőtték ki magukat, amelyekhez képest mindenki meghatározza magát, a politikai hovatartozását, identitását. Időnként előkerülnek ezek a témák, időnként eltűnnek. Én úgy vettem észre, hogy a trianonozás egy ideig nagyon eleven volt, aztán csendesebb lett, a rendszerváltás idején kényes téma volt, aztán ahogy jött az Európai Uniós csatlakozás, úgy már kevesebbet beszéltünk róla, aztán amikor beköszöntött a NER, akkor megint, és ugye előjött a Trianon emléknap, mint jogszabályban rögzített hivatalos napja a magyar közéletnek, akkor megint felerősödött, aztán megint jött egy elcsendesedés, ahogy a magyar kormánypár elfordult egy kicsit, vagy már nem tekintette olyan fontosnak az erdélyi magyar kötelékeket, vagy már rendezetnek tartotta, és most megint elkezdtünk Trianonról beszélni. Szerinted miért?
Hát ez az olcsó, a szegény ember atombombája. Mérgezni a közhangulatot, fájdítani az emberek szívét hülyeséggel, bocsánat, hogy ezt mondom. De abban a pillanatban, amikor a magyar kormány, jelenlegi magyar kormány kitalálta, hogy Trianon emléknap van, abban a pillanatban a román kormány is azt mondta, jó, akkor legyen, és ünnepnappá nyilvánította. És Romániában ünnepnap a Trianon napja, hogy kapjunk az arcunkra rendesen. A magyar kormánnyal elsíratjuk, a román kormánnyal meg ünnepelni tettek oda minket, hogy ünnepeljünk.
És arra van esély, hogy ez semmilyen torzítás, hogy ez annak tekintsük, ami, hogy nem.
Tehát ezt olyan szépen Ungvári Krisztiántól Ablonci Balázsig baloldalisággal nem vádolható történészek gyönyörűen elmondják, hogy Trianon nem Trianonban született, Trianon nagyon-nagyon rég született, az 1800-as évek közepén született, vagy még azelőtt született. Ugye a törökök, mikor kivonultak Erdélyből, is kellett a munkaerő, és behozták ugye az olcsó hegyentúr munkaerőt például. Utána ezeknek az embereknek nem adtak jogot azok, akik vezették ezeket a területeket. Nem adtak nekik lehetőséget az érvényesülésre. Rengetegszer felvetődik a pesti parlamentben a román színház kérdése Erdélyben, és mindahányszor elutasítják, leseprik az asztalról. Hát így ült bennük a románságban az idegen anyag. 1810-ben már nincs többségben a magyar Erdélyben, csak mi ezeket nem akarjuk észrevenni. Mi hűítjük magunkat azzal, hogy ez magyar főd volt, és az is lesz mindörökké, és ezt mind mondhatjuk, de Kolozsváron évtizedek óta a házsongárdi temetőben van többségben a magyarság, és Nagyváradon a Rulikovszki temetőbe, és sorolhatnám, és ha megnézzük azt a fogyást, ami az elmúlt 35 évben létrejött, akkor mondhatjuk, hogy Trianon, de végünk van, barátaim, végünk van. És ezt a színházon keresztül gyönyörűen lehetett érezni, amikor a Marosvásári Nemzeti Színház többször szeretett volna olyan helyekre elmenni, vendégjátszani, ahol régen járt, például Szászvárosba, vagy Besztercére, és már nincs fogadás, mert nincs ki megszervezze, és nincs akinek megszervezze. És az én életemben végig kellett éljem azt, hogy Besztercén játszottunk két teltházas előadást, magyar nyelvű színházat, és ma már nem játszunk. És ma már nem tudunk Meggyesre menni, és ma már nem hívnak Szebenbe se bennünket, és vége van annak a dolognak, és ez folyamatosan fog közeledni ez a határ egészen a Marosvásárhelyi Kultúrpalotáig. És leszünk mi is egy kis hagyományőrző kis társaság, aki évente egyszer a nemzetiségek napján, hogy kimegy egy kicsit csárdásozni a postarétre, ahol ugye kivégezték az embereket, mi ott szoktunk ünnepelni. És nem akarjuk tudomásul venni, hogy a jövőt kéne építeni, és a mai fiatalok számára perspektívát kéne kiépítsünk velük együtt természetesen, és nem a múltba révedésnek ezt az édes, bájos, hazug állapotát. Mert a történészeké ez a kérdés, és a történészek nagyon szépen elmagyarázták már régen, hogy igen, mi is tehetünk azért, amiért történt, és nem kezdet volt Trianon, a Trianon valaminek a vége volt.
Hát lehet kezdete is, én egyébként, hogyha felidézzük a 2018-as román állami programokat, ahogy megemlékeztek, vagy megünnepelték, interpretálás kérdése, azt, hogy létrejött Nagy-Románia, a 100 éves, a centenárium. Akkor volt egy olyan pillanat, amikor lehetett volna egyezkedni arról, hogy itt lesz közös emlékezet, vagy nem lesz közös emlékezet, hogy lesznek közös történész bizottságok, és azt láttam, hogy akadémiai szinten van nyitottság az együttműködésre, és el lehet kezdeni közösen beszélni arról, hogy mi történt az elmúlt 100 évben, hogy ez az ország, ez nem nemzetállam, vagy nem lenne jó, ha nemzetállam lenne, hanem valami más kellene ide, egyenjogúsítás, vagy az egyenjogok felismerése, képviselete, de ez a pillanat úgy elmúlt. Azért múlt el, és azért fájdalmas a számomra, mert a nemzetállami gondolkodás ma egészen eddig úgy tűnt, hogy a magyarok számára fontosabb. Tehát a magyar politika volt az erős nemzetállamok képviselője az elmúlt években. Egy ilyen álláspontból kikezdeni a román nemzetállami elnyomást nagyon nehéz. És mi történik most az elmúlt hónapokban, hogy a román nacionalizmus felerősödik, és elindul egy újabb nacionalista verseny. Na ezért tartom én nagyon fontosnak a Gáspárik Attila Élet és Irodalomban megjelent szövegét, mert most azt a pillanatot látjuk éppen, amikor az elmúlt 100 év nacionalista versenyei újraindulnak, újra melegednek, és szerintem ehhez, ami most jön, nem vagyunk elég edzettek.
Nem, és nem egy elszigetelt jelenségről van szó sajnos. Azt láttam egész európai szinten, valamilyen érdek mentén, én sejtem, hogy mi van az érdekek mögött, beindult egyfajta új nemzetállamépítési törekvés. És az a különbség e között és a régebbiek között, hogy régen azt mondtuk, hogy a nacionalisták nem fognak egymással jobban lenni. De most azt látom, hogy jobban vannak. Tehát a Georgescu olyan bolgár politikust hívott meg, aki Dobrodzsát akarja Bulgáriához csatolni. És együtt ünnepelnek nemzetállamot Bukarest főterén. Tehát ezt körülbelül úgy tessék lefordítani, hogy ha Radu Csontea vagy Gyorje Funár Csurkát hívná meg, és együtt tüntetnének valamelyik nacionalista hőbörgésen. Tehát én azt látom, ahogy Orbán Viktor is meghívta a szélsőséges jobboldali párt vezető nőt, akire mindenki...
Alice Weidelt,
hogy csodálkozott, hogy júj, de hát ő meleg, meg migránssal él, de őt ebben nem zavarja, hogy az ő politikai nézeteiben nem férnek bele se a migránsok, se a melegek. Nem kell példát mutasson. Hát hány bunkó művelődési minisztert láttunk, aki olvasni nem tud. És ma egy olyan világ van, ami nekem szavazatot hoz, én azt fogom hirdetni. És ezek az új nacionalisták, ezek össze fognak fogni. Tehát a Georgescu, a Kostadinis, azt hiszem úgy hívják ezt a bolgár csávót, aki Moldva déli részét akarja, Moldva köztársaságról beszélünk, és egész Dobrodzsát, Bulgáriához akarja csatolni. És ezzel egy román nacionalista tud együtt ünnepelni.
Na most itt említetted, Attila, az előbb azt a momentumot, hogy az MK Marosvásárhelyre hívja a Romániában háborús bűnösként nyilvántartott Vas Albert műveiből összeállított előadást. Szintén az elmúlt napok híre, hogy az Elie Wiesel központ eljárást indított, hát nem most indított eljárást, de újra felhívták rá a figyelmet, hogy a Romániában köztéren szereplő magyar ellenes és antiszemita politikusok, egykori Vasgárda szervezésben résztvevő történelmi személyiségek nevének a visszavonását kérik. Ugyanezen a listán szerepel a Vas Albert neve is. Mit tudunk ebben a helyzetben kezdeni? Mi hova fogunk állni? Vagy hova kell állni, vagy hova lehet állni ebben a helyzetben, ha itt Vas Alberttel ünneplünk, de közben ugyanez a törekvés a magyar ellenes erőket is helyzetbe hozza.
Hát kell keressünk egy másik földgömböt szerintem, hogyha ha őszinte akarok lenni. Én lassan belefáradok ebbe a folyamatos, tényleg ennél jobb dolgunk nincs, mint hogy harcoljunk valami ellen folyamatosan, valami ellen, és akkor még nyírőről nem beszéltünk. De azt látom, hogy a holokausznak az emlékezete is már kitörlődött az agyunkból. Hát úgy sétálunk Nagyváradon, mint hogyha azokat az épületeket mi építettük volna.
Nem csak Nagyváradon, itt Marosvásárhelyen.
Marosvásárhelyen nem tűnt volna el 6000 zsidó honfitársunk. Tehát bocsánat, a második világháborúnak a vége az volt, hogy a visszatért Erdély 1940-ben a Horthy korszak felszámolja azt az abszimiláns zsidó közösséget, amelyik magyarrá vált, magyarul beszélt. Nem a románokkal volt bajuk, nem a szerbekkel, nem a zsidókkal, akik magyarrá váltak, a magyar kultúrát szolgálták azzal, hogy magyar iskolába jártak, magyarul írtak, magyarul gondolkoztak, magyaros épületeket építettek. Azokat kellett elvinni, azoktól kellett megszabadulni, és 80 év távlatában sincs bennünk annyi, hogy egy kicsit megemlékezzünk róla. Én ki szoktam járni a marosvásárhelyi holokauszt napon. Nem látom, hogy ott tépnék le egymást a városlakók, vagy azt látnám, hogy az MK ott koszorúzna, és elmesélni, hogy 6000 ember ma nyárát szered a összes lakosa. Annyi tűnt el ebből a városból. Hát borzalmas. És akkor visszanyúlunk, még ha ezek olyan nagyon értékes művek lennének, a Vasalbertéről beszélek. De hát hogy mondjam, a legedzettebb, legmagukat jobboldalinak tartó irodalom történészek is, és irodalmárok is azt mondják, hogy ezek nem jó művek. Tehát én egy embert ismerek, aki elolvasta az összest, Ágoston Vilmosnak hívják, hát meg kell nézni az elemzését, hogy olyan buta történeteket ír le, amiknek, hogy mondjam, logikailag sincs vége. Arról nem beszél, hogy a legismertebb verse a vízfolyásról és a kőmaradásról egy román mondásnak, egy román szállóigének a magyarra fordítása.
Ez lenne a tehát én nagyon
hát
boldog
ez nagyszerű volna, de erről a nacionalizmus jut eszünkbe.
Az, hogy kinek tetszik, kinek nem tetszik, az ízlésbeli dolgokról nem lehet, meg nem is kell.
Igen, azért ez egy vita kérdése, hogy Hitler jó festő volt. Jaj, hát kicsit rossz ember volt, de milyen jó festő
de
volt.
De nem, elválasztanám a Vasalbert lektűr, vagy nem lektűr, jó irodal, hogy mondjam, azokat az írásait, amelyek valakinek a lektűr igényét elégítik ki, azokat én nem vitatom, de az viszont tény, hogy eljárás indult ellene is Romániában.
Népbírósági döntés van, amit nem vontak vissza mai napig sem, pont. És mondok egy példát, elnézést, ugye 250 bójai, az egyik legszebb lektűr regényt egy Marosvásárhelyen született író írt a bójairól. Úgy hívják, hogy Barabási Gyula. Ő sok könyvet írt. Marosvásárhelyen született. A Domádi jegenyék az egyik legszebb lektűr regénye Barabási Gyulának, ezért Jókai díjat kapott, nem tudom hány száz könyv közül, neki ítéltek oda a 30-as években, ő aztán Budapesten élt. Hát soha nem adták ki a 30-as évek óta a regényeit. Marosvásárhelyen a legedzettebb irodalomtörténészek sem hallottak róla. Nem fontos. Miért volna fontos, hogy ő, aki szinte direkt forrásokból rekonstruálja a bójaiak életét. Tehát most a 250-en tényleg az MK-nek nem juthatna eszébe, hogy milyen írók voltak még ebben a városban.
Lehet, hogy eszébe fog jutni, és a dolgunk Istennek is, hogy emlékeztessük rá. Egyébként a felejtés így működik. Én évek óta hallgatom a marosvásárhelyi ballagásokat, kicsengetéseket, évzárókat, és hosszú évek óta nem hallottam Sütő Andrást idézni a szónokokat. Így működik a felejtés, tehát nem egy 70 évvel vagy 80 évvel ezelőtt írt szerzőről feledkezünk meg, hanem Sütő Andrásról is egyre kevesebb szó esik.
Pont a tegnap olvastam a naplóját, teljesen véletlenül könyvtár átrendezés nyomán akadt a kezembe, természetesen nem fejeztem be a könyvtár átrendezést, és pont ezek a gondolatok futottak át rajtam, hogy Istenem, ha Sütő András megélni ezt, és látná, hogy mivel ünnepel egy-két magyar szervezet, és milyen szövegek hangoznak el március 15-én, és milyen körülmények között úgymond ünneplik március 15-én, nagyon szomorú lenne, hihetetlen szomorú lenne.
Van egy tehetetlenségi erő. A szónokok nem készülnek fel, a kommunikációs szakértők azok nem teszik oda magukat, nem olyan rég, nincs egy éve, hogy Sors Zoltán futott bele, azt hiszem egy hamisított Kölcsei idézetet tett közzé. Nyilvánvalóan nem rossz szándék, egyszerűen nem figyeltek oda, én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az idei március 10, március 15-e más, mint az eddigiek, és most egészen más időkre kell felkészülnünk, mint amilyenekben mondjuk a 2007-es uniós csatlakozás óta, vagy Vadim Tudor rossz emlékű politikai örökségének az eltűnése óta éltünk. Most jön egy nagyon erős nacionalista, magyar ellenes kurzus. Itt vagyunk benne. Meg kell tanulni ehhez viszonyulni, és nem jó viszonyulás sem a provokáció, sem a nacionalista konfliktus keltés gerjesztése ismétlése. Valamilyen harmadik útnak lennie kell. Nem érzem úgy, hogy erre fel lenne készülve sem az erdélyi tágabb értelemben vett közösség, sem az erdélyi magyar értelmiség. Nincs válaszunk erre.
Nincs válaszunk, de nem egyedi, nem elszigetelt a kérdés. Tehát ha megnézzük egész Európában a szélsőséges pártok előretörését, akik mind egy ilyen nacionalista, erős nemzeti retorikával törnek előre, hogy a nemzetek Európája legyen, az nagyon, nagyon elszomorító, és egyértelműen érződik, hogy ez kintről jön. Tehát én ezt orosz hatásnak tartom, tehát itt egy évtizedek óta tartó akna munka következtében próbálunk új határokat húzni. És ebből mi erdély magyarok rosszul fogunk kijönni. Mert ha Magyarország azt mondja, hogy ő egy erős nemzetállam akar lenni, akkor az azt jelenti, hogy a határoknál véget ér az ország, és Románia akkor nyilván mondhatja, ő pedig egy erős román nemzetállam akar lenni, ebben mi nem vagyunk benne, ebben mi nem leszünk benne, és elvesztünk egy olyan lehetőséget, amivel nem is éltünk. Tehát úgynevezett kormányon vagyunk, beszéljünk erről. Ugye most már harmadik hónapja, a mai napig nem látom, hogy egy magyar kultúrpolitikus legalább egy államtitkári szintet elért volna kulturális minisztériumba. Minket nem érdekel. Mi az identitásunkat nem a kultúrával akarjuk megtartani, hanem nem tudom, az építkezésügyi minisztériummal, a nem tudom milyen infrastrukturális befektetésekkel.
Szabad ne felejtsd, a hétvégén jártam Erzsébet városban. Az állapot, amiben a 18. századi örmény magyar templom van, bármelyik percen összeomolhat, az egy olyan katasztrófa, amit hát akkor ezt intéz el, ami emlékvédelem,
és az apafi kastély mellette.
Igen.
És kérdezem én, hogy hányan voltunk Görögországban az elmúlt 20 évben, és hányan mentünk el Erzsébet városba. És még sorolhatnám Vajdahunyadot is, vagy Dévát, ugye, mit csinálunk azokért az emberekért, vagy hogy? Mi fog történni velünk?
Tehát a nemzetállamok erősödésével a nemzeti kultúra gyengül. Ezt a képletet kell valahogy tudomásul venni. Nem gyengül, hanem katasztrofális.
Katasztrofális. Tehát mi megelégszünk azzal, hogy egy-két táncházat megszervezünk magyarországi állami pénzekből, és ennyi, és megyünk haza. Nem tudom, nagyon rosszak az előérzeteim. Tehát megszűntek azok a csodálatos önképzőkörök, amik voltak. Ugye volt egy csomó önképző színházi csoport különböző helyeken, legalább Farsankor volt, most is van egy-kettő, de évtizedek óta nem jelenik meg új szöveg az amatőr színjátszók számára. Egész 90-ig folyamatosan megjelent. megjelentek ilyen szövegek, rendező instrukciókkal, szöveggyűjtemények, versösszeállítások, nincsenek. Tehát aki ma a téli hosszú éjszakákon falun vagy kisközösségekben szeretne egy jó estet tartani, nem kap semmit. Én emlékszem, hányszor jöttek be a színházhoz, és adjunk már valami szöveget, és kétségbe esetten néztünk rájuk, hogy hát nincs, hát senki nem iratott velük szöveget. Hát nincs, aki pénzelje az íróknak azt mondani, hogy gyertek, mai témában írjatok egy pár kortárs szöveget, amit elő lehet adni kosaras bálok alkalmával. Én tavaly elmentem, és nagyon örülök, hogy elmentem Dicsőszentmártonba, az ottani népszínházba megnézni a Csokonai Vitéz Mihály Özvegy Karnyóné című szövegét. Nagyszerű előadás volt. Egy nagyszerű közösséget láttam, azóta se volt előadásuk. Nagyon jó, hogy a Karnyónét játszották, de azért érdekelne engem, hogy ma milyen témát tudnának találni, vagy ma miről szól, vagy a holnap miről fog szólni.
Ezek az élmények, mindannyian tele vagyunk. Érdekes, hogy én is Dicsőszentmártonon meg Erzsébetvároson utazok át a napokban.
Hát a Ligeti házat nézd meg, a Ligeti György házát. És akkor látod, hogy hány milliárdot vagy milliót, nem tudom, sok pénzt ölnek bele a Visit Maros programba, és a világhírű, a világ egyik leghíresebb kortárs zenei szerzőnek a házát nem lehet meglátni. Nincs, egy tábla nincs kitéve, hogy merre van. Hogy arra a kerítésre fel lehet mászni, nem könnyű, és onnan meg lehet nézni a kicsi házát, annak a világnagyság. Képzeljük el, ha Mozart itt született volna, és ma nem tudjuk hol, valahol itt született.
Ezek a személyes élményeink mind biztos, hogy ahogy a rádió hallgató hallgatja, akár egyetért velünk, akár nem, most fel tud magában idézni olyan élményeket, amikor azt mondja, hogy hát ezt mégsem kéne hagyni, ezért a magyar kulturális értékért, vagy szászért, vagy romáért, vagy bármilyenért, ami itt van körülöttünk Erdélyben, kár, hogy ez katasztrófa, hogy ezt meg kéne állítani. Szóval mindannyian tele vagyunk ilyen élményekkel, egyet nem látok, hogy lenne erre egy átgondolt politikai stratégia, kulturális stratégia, egy központi agy, vagy de együtt
legalább
gondolkodás.
Legalább egy együtt gondolkodás, igen, ami megelőzni ezt, és hogy mondjam, köröket generálni, hogy mindenki írja le, hogy abban a közösségben, amelyikben él, mi a legszebb épület, mi a legszebb tárgy, hogy lehet meg kéne menteni, vagy lehet meg lehet menteni, vagy tehát ha elnézem a falusi kultúrházak helyzetét, és nem csak a falusi kultúrházak helyzetét, a városi kultúrházak helyzetét. Marosvásárhelyen van egy Eminescu névre keresztelt kultúrház. Évek óta semmi nem történik benne, kivéve néha bélyeggyűjtők az előcsarnokba összegyűlnek. Biztos vagyok benne, hogy...
Vannak, mindenféle rendezvények vannak, abban
ott már nincsenek,
igaz, egyházi rendezvények is, mindenféle ilyen kezdeményezések vannak. Kimondott kulturális, tehát olyan, ami kultúrával szólítja ezt a várost meg, hát olyanból elég ritkán látni.
Tehát van egy, amit a Román Kulturális Minisztérium tart fel, az a Nemzeti Színház, a Stúdió Színházat az Oktatási Minisztérium tartja fenn, és a Megyei Tanács tartja fenn a Filharmóniát és a Maros Művész Együttest. A városnak van egy darab mozia, ugye az egy nagyon értékes ingatlan, nagyon értékes épület, ezért lakat alatt tartja 4 éve, nehogy valaki bemenjen, meg kopik. És milyen dolog volna az, hogy a moziba főtérre járnánk? Szerintem borzalmas, tehát elképzelhetetlen.
Jó, itt azért a globális trendek...
Nem globális trendek.
De én hetente járok moziba, de nem mondom, mert nem...
Sepsiszentgyörgyön fele ekkora épület van, és egy fantasztikus mozi élet van.
Csíkszeredában
egy terem van, és nagyszerű filmeket sugároznak. És most van egy jó kicsi szlovák-magyar koprodukcióba készült film, amit Marosvásárhelyen nem hoznak el. Hát ez volna a feladata a Városháza moziának, hogy nem gazdasági alapon mutassa meg országok kulturális életét. Mert az amerikai filmek, hála a jó Istennek, hogy a város széli nagy áruházakba beférkőznek.
Nem csak az amerikai filmek férkőznek be, beférnek egyébként a magyar filmek is, rengetegen mennek
igen,
el.
Igen, nagyon helyes.
Tényleg, de lehetne ezt másképpen csinálni, lehetne közelebb hozni a nézőkhöz.
Tehát ott van a a belvárosban, és nem szól róla senki. Három évvel ezelőtt azt mondták, hogy a Művészeti Egyetemnek adják gyakorló, nem tudom minek. Nem történt semmi ebben az ügyben, sem. És még sorolhatnám, hogy mi minden szűnt meg, és szűnik meg folyamatosan. És egyfolytában Bernádi városával jövünk, és 200 év múlva is Bernádi városa lesz ez, és soha nem fogjuk azt mondani, hogy XY, mert ő is tett hozzá valamit.
Az, szerintem Bernádival semmi probléma.
Ja, semmi de... bajom nincs, de azért 200 évente valaki még tehetne mellé valamit.
A Bernádi városa az egy résztvevő város volt. Nem egyed... Bernádi mögött volt egy közösség, mellette voltak emberek, most pedig a kultusz mögül eltűnik Bernádi. Tehát a név marad, a jelkép marad, de a szellem eltűnt.
Jó, de most gondoljuk végig, hogy van ez a legnagyobb olvasztó tégely a városnak, az Orvosi Egyetem. Tehát ott már magyar feliratot nem látsz. És a fél főteret már megszerezte. És ott, hogy mi lesz, nem tudom. De tény az, hogy 2-3 napja a köteles számomra 23 szám alatt kitett az Orvosi Egyetem egy táblát, hogy Laurent Gaspard, a híres francia költő itt született. Ez így van. De abban a házban 30 évig lakott Kovács György színművész. Arról nincs tábla. Abban a házban lakott még más is, Lohinszky Lóránt, de arról nincs tábla. Jött az Orvosi Egyetem, és feltette a francia, román és magyar nyelvi feliratot, hogy Laurent Gaspard itt született. Átvette valaki a kulturális értékek irányítását és értékelését. Nincs Haraggyörgy utca, nincs a Haraggyörgy házán egy emléktábla, hogy a legnagyobb román rendező egy időben az országban itt élt.
Romániai.
Én nem tudom. Románia, igen, mondjuk azt, hogy romániai, igen. Mert Harag mindenkié volt, de nincs. És nincs Silf Miklós világhírű zenész, zongoraművésznek sem emléktáblája, vagy memóriája valahol.
Jó, hát a táblák nem teszik ki magukat. Ez azért hát egy alaptörvény. Tehát, hogyha hát itt nem. Egy... ha nincs egy közösség, ami ezeken gondolkodik, és kéz és láb, és akarat a táblák és az emlékezés mögött, akkor az nem fog menni. Az...
Igen, igazad van. Igen, igazad van. Halló, ha valaki ebben akar gondolkozni, lehet leki, ne üljünk egy nap közösen megbeszélni azt, hogy lehetne valahogy felhívni a végrehajtók figyelmét arra, ha már a városi tanács nem képes a párbeszédre, hogy mitől lenne otthonosabb ez a város?
Hát mindenképpen otthonosabb, hogyha a mindegyik homlokzatot megnézzük, és mindegyik utcasarkon számon tartjuk, hogy ki lakott ott, ki lakik most ott, hogy lehet emlékezni, és erre pont ez a trianonozó kurzus, amiről Gáspári Attila írt egy nagyon vitára ingerlő szöveget az élet és irodalomra, nem feltétlenül alkalmas.
Igen, én azt kérdeztem volna meg magamtól például, hogy de miért nem egy romániai-magyar labban közöltem én ezt a cikket?
De ilyet nem kérdezünk, mert tudjuk, hogy nincs erre alkalmas romániai-magyar lap.
De valóban, hova jutottunk? Bocsáss meg! 35 év után Markó Béla magyarországi lapokban tud csak közölni. De most nem magamról beszélek, vagy róla, de Markó Béla nagyszerű cikket írt a minap a Népszavába. Mert mikor írt utoljára a Korunkba? Mikor írt utoljára a Helikonba? Mikor írt utoljára a Krónikába? Mit tudom én, milyen lapok vannak? És egyszerűen kiszorult egy pár ember, nem is kevés, a romániai-magyar lapokból.
Én nagy erénynek tartom, hogy létezik a Helikon, és elképesztő munkát látok a Korunk mögött. Nem biztos, hogy az, hogy hol közöl Markó Béla, csak ezen múlik.
De nincs lap már, ahol lehetne
közölni. Az, hogy nincs
közölni.
Erdélyi magyar sajtó, hogy nincs például romániai magyar napi lap, ami országos terjesztésű lenne, ez tény, ezzel szembe kell néznünk, vagy ezzel nagyon sokan már szembenéztünk.
Jó, és akkor de mondod, hogy nincsenek fórumok.
Még egyszer hangsúlyozom, amit most élünk meg, az nem egy egyszerű veszteséglista. Elérkeztünk a veszély pillanatához. Már nincs idő visszafelé tekinteni, kell egy új stratégia, mert ha felébred az új magyar ellenes kurzus, és ennyire eszköztelenek, és eltévedettek, és egymásra acsarkodóak vagyunk, mint amilyen acsarkodó most az erdélyi magyar közösség, akkor ez a helyzet, ez végzetesebb lesz, mint bármelyik az elmúlt 100 évben. Ez egy új helyzet, ezt nem lehet elmismásolni, amiben most vagyunk.
Igen, én is azt hiszem, és ez nem tölt el örömmel feltétlenül.
Nem, kifejezett félelemérzetet kelt nagyon sokakban. Én azt javasolnám, hogy a félelemérzet helyett a legnemesebb értelemben legyünk autonómok, vegyük kezünkbe a cselekvést és a helyzetértést. És ehhez például olvassák el Gáspárik Attila. Én Wessen Trianonnak ejtettem a beszélgetés elején, de egy esszel szerepel a cím, Wessen Trianon című cikkét, az interneten is elérhető, rendeljék is meg az élet és irodalmat.
Nagyon érdekes reflexiók jöttek a cikkre, nagyon sokan írtak, és nem tudom, nem tudják a címemet, mert csak pozitív dolog jött. Például azt írta valaki, hogy és külpolitikai szakértő, most nem vagyok felhatalmazva, hogy a nevét említsem, hogy gondoljam végig, hogy ha nincs Trianon, és akkor mondjuk Erdély a sok millió romániával Magyarországhoz kerül, akkor Magyarország egy vegyes állam lett volna, és amikor Jugoszlávia felbomlott, amikor a Szovjetunió felbomlott, mi történt volna Magyarország területén? Tehát micsoda potenciális konfliktus alakulhatott volna ki a 90-es években, abban a nagy Magyarországban, amiről egyesek álmodoznak, és a rozsdafoltot eltakarandó ráragasztják az autójukra. Vagy gondoljak bele abba, hogy a magyarok évszázados álma teljesült, hogy egy homogén magyar állam alakult ki Trianon után. Végre nem voltak kisebbségek. Nem voltak számottartó kisebbségek, nem zavarta senki abba, hogy önmaguk legyenek.
Nem biztos, hogy ez egy történelmi nyereségként elkönyörhet.
Én csak mondom, hogy emberekben milyen gondolatok fogalmazódtak meg, és nem csak egy ilyen ebéd utáni újságolvasásból leszűrve, hanem még írtak is erre, még válaszoltak is erre a dologra. Tehát úgymond párbeszédet provokáltak ebből a dologból. Nem értek nagyon hozzá, illetve az, amit én értek hozzá, az nagyon lesújtó és nagyon tragikus. Tehát a Trianon után, uraim, annyi lehetőségünk lett volna javítani. Annyi lehetőség, mind elszalasztottuk. Azokra miért nem emlékszünk meg? És miért nem emlékezünk meg a párizsi béketárgyalásokról? És ha már a Trianont felhozzuk, nézzük meg, milyen körülmények között tárgyaltak ott Aponyiék, és milyen körülmények között tárgyal most Trump Zelenszkivel. Tehát a Trianon a mostani ovális teremben elhangzott beszélgetés vagy tárgyaláshoz képest egy luxus,
egy pszichoterápiás ülés.
Hogy mondjam, egy Herkules fürdői nyaralás volt ahhoz képest, ahogy hova jutott ma a politika, és hajlamos vagyok azt mondani, hogy eddig is ilyen volt, csak nem láttuk.
Nem volt eddig
mi,
ilyen.
Mi most volt bent egy kamera, és megláttuk, hogy történik a hatalom részéről. Tehát az az ország, ami nem is egy ország, hanem az erdélyi magyarok számára egy fogalom volt, Amerika, az majd megment bennünket, majd jönnek az amerikai gépek, majd felszabadítanak, és kockáztattuk a börtönt is, hogy Amerika hangját hallgassuk a rádióba, vagy hozzájussunk a Mózsi Ferenc által szerkesztett chicagói magyar lapokhoz, vagy mit tudom én még mi volt ott, hogy mennyire áll ki azok mellett, az értékek mellett, amiket mi évtizedekig nekik tulajdonítottunk. Hát valami borzasztó, és nem is az a baj, hogy egy őrült hajóágyú elszabadult, nevezzük Trumpnak, és az őt körülvevő egy-két embernek, de ahogy a néma csend körülötte, tehát én elvártam volna Barack Obamától, hogy másnap megjelenik, és azt mondja, hogy nem tovább, ennyi, elég, állj, vagy Clinton előjön, és azt mondja, hogy én is csináltam az ovális terembe ezt, az, de ezt azért még én se, vagy vártam volna, nem tudom, lehet nem kerestem elég alaposan, de egyedül Robert De Niro találtam a kollégát, csak vicceltem.
Ezekkel a színészekkel, csak országok vicceltem. Élén, ez mindig baj van.
Hát nem, bocsánat, tudom, hogy nem volt egy fáklyás menet a múltkori színész kollega, államelnök is Amerikában, de azért Trump egy...
Ukrajna élén is egy színész van, emlékeztetnék? Na, hát egy nagyon belebonyolódtuk, Amerika ügyét nem fogjuk megoldani, Erdély ügyét nem, viszont
de ugyanaz, bocsánat, tehát csak azért hoztam fel példának, hogy akik trianonoznak, azoknak jusson eszébe, hogy oda megy ez a szerencsétlen Zelenszky több százezer halottal, és elvárják tőle, hogy az a legnagyobb baj, hogy nincs fehéri nyakkendő rajta.
Na, hát
ezt akkor... azért Aponyinak nem mondták Trianonba, hogy mennyi is öltöz fel.
De a nagy kérdés az volt, hogy a trianoni szerződést fehér kesztyűben írták-e alá,
vagy nem.
Na, ennél a pontnál fogjuk függőbe hagyni ezt a beszélgetést, de a reakciókat nagyon várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Facebook oldalára. Szóban, írásban és cselekedetben, és mindenkit.
És gondolatban. És
gondolatban gazdag párbeszédre ösztönzünk mindenkit. Hanganyagunk visszahallgatható podcast csatornánkon is. A mai Értsünk Szót Parászka Boróka és Gáspárik Attila zárja. Jó rádió hallgatást, és még jobb párbeszédet kívánunk mindenkinek. Viszont hallásra!